Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Toma László református lelkipásztorral Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
A sófár egy ősi zsidó hangszer, egy egyszerű kosszar, amelyet kürt módjára szólaltatnak meg. Házi dicsőítés, cselló, mindez kapcsolódik Toma Lászlóhoz, kedves vendégemhez. Beavatná a hallgatókat, hogy mi köti össze ezeket a szavakat?
Ezeket a szavakat egy hiányérzet köti össze, mert hogy nagyon sokszor egy új kezdeményezés egy hiányból fakad. Már majdnem 13 évvel ezelőtt három református barátommal fogalmaztuk meg azt, hogy hiányzik számunkra a református egyház közösségéből egyrészt a mai keresztény könnyűzenének a pártolása. Voltak már törekvések, de általában vagy elutasították, vagy hát egy ilyen futottak még kategóriaként kezelték, akár a kortárs keresztény könnyűzenét, vagy a saját szerzeményeket és hasonlókat. Másrészt hiányzik a református énekes könyvi örökségünk és a több száz éves énekkincsünknek a mai interpretálása, a mai zenei nyelven való megszólaltatása. A fiatalok számára ez idegen, az idősebb generációnak meg az idegen, mármint a könnyűzenei rész. És azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk ezt a kettőt integrálni, illetve létrehozni egy olyan műhelyt, egy olyan lehetőséget, ahol tudunk tanulni, és tudunk egy olyan szakmai felületet létrehozni, ahol ezeket a kérdéseket meg lehet vitatni, és lehet együtt zenélni. Hát így jött létre a sófár, ami azt mondanám, hogy egy zenei mozgalom a református egyházon belül, most már több mint 10 éves, szervezünk konferenciákat, olyat is, ahol sok zene van, olyat is, amilyen elcsendesedős, befelé figyelős, és van egy nagy nyári programunk, a nyári dicsőítő iskola, ami egy egyhetes zenei képzés.
Egy személyes kérdés, ön 4 gyermek édesapja. Szeretném, ha egy kicsit a családjáról is beszélne.
A családom, azt gondolom, hogy az Istennel való találkozás és kapcsolat után a legnagyobb ajándék a számomra. Igazából a kettő együtt van, mert elképzelhetetlennek tartom bármelyik nélkül is az életemet. De a feleségemet még a teológián ismertem meg.
Sárospatakon?
Sárospatakon, így van. A történet annyi, hogy ő elég késős volt az életének abban a szakaszában, és én meg előültem mindig az előadóban, és sehol máshol nem volt hely, már csak előttem. Ezért odaült le az első előadáson, és rögtön elkezdtünk beszélgetni az első szünetben. Hirtelen nagyon jó barátok lettünk, és így alakult a kapcsolatunk. 4 éves teológus korunkban házasodtunk össze, így születtek a gyermekeink, ugye 13 éves elmúlt már a legidősebb, 1/2 éves a legkisebb. Nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy sosem unatkozunk, de ami ennél több, hogy újra és újra hálával tölti el a szívemet, hogy mekkora nagy dolog, hogy édesapa lehetek, hogy férj lehetek. Nagyon sokat tanulok ezekből, tehát nem lennék ugyanez az ember, hogyha nem élhetnék így családban. Ugyanakkor vannak helyzetek, amikor egészen tanástalan vagyok. Gyereknevelési helyzetek tipikusan azok, mikor megszületett valamelyik gyermekünk, mindegyiknél így volt, megszületett, és azt gondoltam, hogy mindenkinek lehetnek nehéz helyzetei, meg neveletlen gyerekei, de majd az enyémek. És aztán újra és újra eljutni arra, hogy nagyon nagy szükség van alázatra, bölcsességre, vezetésre, és Isten jelenlétére a családban is. Egyébként mindegyik rendkívüli ember, nagyon különlegesek, teljesen különbözőek, mind a 4.
Ez az izgalmas.
Igen, igen, nagyon-nagyon izgalmas. Egy folyamatos finom hangolás, meg egyensúlykeresés egyébként a nagy családban való élés, ami azért jó, mert serkenti az élet más területein is ezt a funkciót, ami fontos. Vannak nélkülözhetetlen rutinok a családban, ugyanakkor minden nap fel kell tenni szinte kérdéseket a rutinnal kapcsolatban, hogy jó ez így, és miben kell változtatni, alkalmazkodni.
A keresztény értékrendet hogyan, milyen eszközökkel sikerül átadni a saját gyerekeinek?
Fontos koncepció számunkra a feleségemmel a kezdetektől fogva, hogy az a szabadság legyen meg a család légkörében is, hogy lehessen bármikor beszélni a hitről, legyenek bizonyos, mondjuk így minimális formák, a saját lelki életünkben, a gyerekeknek a spirituális érdeklődésére legyenek válaszaink, és legyen egy olyan közösség, egy gyülekezeti közösség, ahol otthonra találhatnak. Ennek például az a része, hogy a reggeli nálunk a közös étkezés, akkor van egyedül együtt a család, utána mindenki mindenfelé, és reggel olvasunk Bibliát, akkor imádkozunk. Ez a reggelinél egy rövid tevékenységet jelent, de ez fix, ez egy rítus, tehát hogy ez minden reggel megvan. Ezzel együtt az ünnepeket megünnepeljük, és olyan helyzeteket teremtünk, amikor lehetőség van, nekik elmondani a saját kérdéseiket, hogy ők hol tartanak. Emlékszem, az egyik gyermekünk 5 éves volt, amikor megkérdezte, hogy mit gondolok én arról, hogy akik nem keresztények, hanem más vallásokban hisznek, azok fognak-e üdvözülni, vagy a mennybe kerülnek-e, vagy sem. 5 éves volt. Egészen meglepődtem a kérdésen, hogy hogyan jött ez az egész, de arra jutottam, hogy ha ez a kérdés most bukkant fel, akkor erre most kell az életkorának megfelelő módon válaszolni. És ez egy fontos koncepció, hogy nyitottnak lenni az éppen felmerülő kérdésekre. Néha ott van bennem, hogy már kérdezhetnének mást is, de ők még nem tartanak ott, vagy nem nekem teszik fel, ugye akik már kiskamaszok, ők már az ifjúsági közösségben teszik fel a kérdéseiket. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy keresztény családban lehessen a gyerekeknek akár más véleményt is megfogalmazni, vagy akár kívül maradni dolgokon. Nem kötelező templomba jönni vasárnap. Ők látják, hogy mi megyünk, nem csak azért, mert ez a munkánk. Látják, hogy szeretünk oda járni, hívjuk őket, de van olyan, amikor főleg a nagyobbak tele vannak mindennel, teljesen fáradtak, kimerültek, és azt mondják, hogy ők most nem szeretnének átjönni, akkor nem jönnek át, és ebből semmi gond nincsen. Ez egy fontos dolog. Ami még talán fontos a nevelés kapcsán, hogy az iskolákra nézve direkt olyan iskolákat választunk nekik tudatosan, amik nem egyházi iskolák, azért, mert ha egy gyülekezetben nőnek fel, akkor ha még egy egyházi intézménybe járnának, egy olyan burokba szocializálódnának, ami hátrány lenne nekik, azt gondolom, az életben később. Ezért állami önkormányzati iskolákba járnak, tehát a való életnek a közegében, hogy ott is meg tudják tapasztalni, hogy mit jelent ott élni.
Hogyan éli meg egy református lelkész ezt a kiemelkedő évfordulót, hogy idén emlékezünk a reformáció évfordulójára? Mit ad önnek a reformátorok öröksége?
Ma az egyik munkatársi megbeszélésünkön mondta az egyik kollégám nevetve, amikor a reformációról beszéltünk, hogy hát tudom, hogy neked a kedvenced a reformáció az egyház történeten belül, és visszakérdeztem, hogy miért gondolod, és azt mondta, hogy mert tudom, hogy számodra a reformátorok hősök. Ezt azért mondta nevetve, mert tényleg akár igehirdetésben kerül elő, akár egy gyülekezeti kurzusban, bárhol beszélek erről az időszakról, nagyon lelkessé válok. Szeretem az egyház történetet, különösen is a reformáció idejét, azért, mert egy nagyon nehéz történelmi szituációban, az akkori korban, az itt és mostban emberek az egész életüket feltették valamire, amit fontosnak éreztek, kitartottak, végigjárták az útjukat, és én meg vagyok győződve arról, hogyha ők akkor ott nem teszik be ezt meg, akkor már nem tartana ott az egész nemzet, ahol most tart. Más-más történelmi korokban más embereket is ugyanígy el lehetne mondani, hogy nem tartanánk ott akár csak a reformkor hősei, vagy mondhatnánk másokat, de hogy ez ott is akkorban ők teljesen beleadták magukat, és csodálatos utólag látni azt, hogy milyen örökséget hagytak ránk. Számomra példák azért, mert az adott körülmények között felvállalták a valóságot. Ez az egyik legfontosabb. Sok keresztény embernél látom azt, hogy küzd azzal, hogy vágyik egy tökéletességre, vágyik arra, hogy meg milyen jó lesz a mennyben, vagy hogy milyen jó kereszténynek lenni, Isten mit végezze bennünk, és nagyon nehezen tudják elfogadni, hogy de mi a valóság, és a kettőnek mi a kapcsolata. A reformátorok gondolkodásában volt egy evangéliumi megragadottságuk, és nagyon közel maradtak a valóságukhoz. Ha a valóság az, hogy a török feldúlta, mondjuk az adott országrészt, tegyük fel Dél-Baranyát, Sztárai Mihálynak a munkaterülete, és az emberek szét vannak szóródva, akkor az első feladat összegyűjteni az embereket. Egy olyan közösségszervező tevékenységbe fogott például Sztárai, amire azt mondhatnánk, hogy hát ez nem egy elsődleges missziói munka, de nagyon fontos volt. Rájött arra, hogy az emberek, akik nem tudnak írni, olvasni, elérhetők az énekeken keresztül, és fogta a hegedűjét, mert jól tudott hegedülni, és korabeli dallamokra csodás énekeket írt, amiben benne voltak a bibliai szövegek. Így tanította meg a bibliai történeteket az emberekkel. Máig énekeljük a Sztárainak az énekeit. Ezért példák a számomra. Ami különösen fontos nekem a reformáció kapcsán, ugorva a jelenre, hogy a legrosszabbat akkor tesszük, ha a reformáció 500. évfordulója kapcsán nagyon szép emlékezéseket szervezünk csupán. Avatunk néhány szobrot, meg tereket elnevezünk reformátorokról, kulturális rendezvényekben ez az egész kimerül. Ezek is fontosak, de nem ez az ünnepnek a lényege, hanem feltesszük azt a kérdést, amit a reformátorok is, hogy miben van szükség ma reformációra.
És hogyan tovább?
Pontosan, és hogy a mai világnak is ugyanarra az evangéliumra van szüksége, ugyanúgy húsvér emberekre, akik elfogadják azt, ami a valóság, és helyt állnak ott, ahova Isten helyezte őket, elhiszik, hogy van ennek a nemzetnek is jövője, a közösségeknek, és hogy nem kell rossz beidegződések, rossz rutinok mellett élni, beletörődve, hogy ez így van, hanem lehet reformálni. Még egy fontos dolog talán a számomra, közelmúltban prédikáltam erről, hogy könnyen összetévesztjük a reformációt a forradalommal, a reformációt a revolúcióval. Nem ugyanaz, és nagyon fontos a különbségtétel, mert a forradalom már meg van győződve arról, hogy ő jobban fogja majd csinálni a dolgokat, hogy ő tudja, van egy büszkeség benne, nagyon sokszor erőből, indulatokkal, akármilyen katonai erővel, erőszakkal történik meg egy forradalom, ami egy időre átrendezi a dolgokat, de aztán általában utána ugyanúgy folyik minden, és azt sem tudja jobban vezetni, ha mondjuk egy országot, vagy bármilyen rendszert, aki azt gondolta még forradalmárként, hogy tudja. A reformáció ezzel szemben valamilyen visszatérés egy olyan állapothoz, amit Isten eredetileg tervezett az ember számára, és van benne egy alázat, van benne egy közösségi vonal, hogy együtt keressük azt, hogy mi az igazság, van benne egy megragadottság, hogy magunktól nem tudjuk megoldani, olyan súlyos problémák vannak, de Istennek van rá egy jó terve, keressük együtt az Isten jó tervét. Visszatalálása az igazi forráshoz, a Szentíráshoz. Ebben nagyban különbözik a forradalom a reformációtól.
Ehhez kapcsolódik, nem is gondoltam volna, hogy majd így hozza a beszélgetés a Szentírás emlegetése kapcsán. Mely bibliai igével ajándékoz meg bennünket? Kérem, olvassa fel és beszéljen arról, hogy személyes életében ennek milyen jelentősége van, vagy miért pont ezt választotta?
Két igét is választottam, amikor ide készültem, de az egyiket fogom csak felolvasni. Eredetileg egy Zsoltárt hoztam volna, mégpedig a 139. Zsoltár, a kedvenc Zsoltárom, ha lehet ilyet mondani, amiben az Istennel való személyes kapcsolat, a vele való személyes formálódás nagyon sokat jelent az, hogy ő már akkor ismert, amikor én még nem tudtam magamról semmit, még mikor édesanyám méhében formálódtam, ő már tudott rólam, ő szőtte a testemet, ő az, aki ismeri az életemet, aki minden oldalról körül fog, és az ő tervében vagyok benne. Ez egy személyesebb vonatkozás lett volna. De amit most mégis szeretnék felolvasni, az 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 ige, amiről a közelmúltban prédikáltam reformáció kapcsán. Ez azért is jelent a sokat a számomra, mert egy reformációval kapcsolatos igehirdetés sorozatban vagyunk most a gyülekezetben ősszel, ahol olyan bibliai alakok vannak előttünk, akik tulajdonképpen reformátorok voltak, valamilyen módon megújították az akkori kornak bármilyen részét, és Ezékiás királyról prédikáltam most vasárnap. Ezékiás király egy Isten szíve szerint való király volt, aki a dávidi utat követte, és nem kevés dolgot hajtott végre. Fel is olvasok az ő történeteiből egy kis részletet, és aztán néhány gondolatot erről megosztok. A Királyok második könyvéből, a 18. részből az első 8 verset olvasom fel. Hósiának, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Abi volt, Zekarjá leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan ősatja Dávid tette. Megszüntette az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat. Darabokra törette a részkígyót is, amelyet Mózes készített, mert Izrael fiai mindaddig töményeztek neki. Ezt a kígyót Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzáfogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr adott Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Leverte a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig, őrtornyaikat és megerősített városaikat egyaránt. Azért választottam ezt az igét, mert Ezékiás beleillik a reformátoroknak a sorába. Nem tudunk egy csomó mindent róla, nem tudjuk, hogy mit jelentett ez az Istenhez való ragaszkodása, hogy nőtt fel, honnan jöttek ezek a hatások, miért pont ezt az utat választotta. De ennyi tudunk róla, hogy bízott Istenben, ragaszkodott hozzá, nem tért el a parancsolataitól. Olyan egyszerűen, szinte már túlzottan leegyszerűsítve itt van a kereszténység lényege, ez a mély, személyes bizalom és ragaszkodás. Ha ez megvan, akkor utána világos, hogy mit kell tenni. Ott volt ez a király, és egy olyan országban élt, ami 300 évvel van a dávidi királyság után. 300 év alatt egy csomó minden beszivárgott, és rutinná szokássá vált áldozóhalmok, szentoszlopok, bálványok a jeruzsálemi templomban, meg azon kívül is. Része lett a kultúrának, elfogadottá vált az Isten tisztelet számára is, és egy egyveleg alakult ki, ami nagyon távol volt attól, amit Isten rendelt. És ez a király tulajdonképpen egy nagy takarítást végzett. Azért különleges ez, mert ha valaki beleszületik egy kultúrába, vagy egy vallási rendszerben, akkor nagyon nehéz észrevenni annak a fonákságait, vagy az eredetitől való eltéréseit. Ugyanakkor a célja nem az volt, mint már említettem az előbb, a forradalmak kapcsán, hogy majd ő megmutatja, hogy mit kell tenni, hanem visszatért valami ősihez, valami eredetihez, amit Isten parancsolt, és ehhez nagyon sok bátorság kellett. A másik, hogy ha valaki elvesz valamit, főleg egy vezető, akkor tudnia kell, hogy a helyet adnia kell valamit. A későbbi történetekben, a királyok könyveiben olvassuk, hogy Ezékiás megújította az Isten tiszteletet, és egy olyan közösséget adott a népnek, amikor megtalálták, hogy mit jelent választott népnek lenni, és Istenhez tartozni, és megünnepelni újra a Páska ünnepet úgy, ahogy azt Isten rendelte. Az igazi reformáció az identitást ad, mint ahogy itt is ez identitást adott. Nagyon fontosnak érzem, hogy ma, aki hisz abba, hogy Isten ad újat, ad megújulást, ad reformációt, annak bátornak kell lennie, és a legfontosabb, hogy ragaszkodnia kell Istenhez is, bízni abba, hogy ő fogja vezetni, és megmutatja, hogy mit kell tennie.
Nagyon szép, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba. Isten áldását kérem családjára, lelkészi szolgálatára. Áldás, békesség.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok a hallgatóknak, áldás, békesség, Isten áldja magukat.
Oh,
Kedves hallgatóink, Toma László református lelkipásztorral Rózsa Katalin beszélgetett.